Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Sörömkonyha gasztropercek itt a Halas Rádióban. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Itt van velem Kis Tamás. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt.
Vagy nem reggelt,
hát
mindegy.
Délelőtt.
Így van. Megszoktuk, hogy korán van nekünk, ez korán van. Nos, hát egy mondhatni, hogy alaptémánk van, ami még a nyárhoz kapcsolódik, ez pedig a bográcsozás. Te egyszer mondtad, hogy ugye a bogrács az olyan dolog, hogy ahány ember annyiféle recept, meg mindenki úgy van vele, hogy ő tudja a legjobban, de azért vannak titkok, amiket azért még lehet feszegetni ebben a témában.
Hát igen, ahogy említettem, is elég sarkalatos téma ez a bográcsozás, hiszen ugye minden háznak megvan a saját bevett szokása, hogy készíti a bográcsos ételt, és emiatt nehéz lesz úgy elmondanom az alapvető szabályokat, hogy ugye senkinek ne gázoljak bele úgymond az örökségébe. Hát de viszont vannak azért olyan szabályok, amik segíthetik ugye a bográcsos ételek elkészítését, és ezek az alapszabályokról szeretnék egy kicsit többet beszélni most a mai műsorban.
Alapvetően akkor kezdjük az elején, egy jó kérdés, de nem baj, azért felkettem, miből készül a bogrács?
Hát a bogrács a legtöbb esetben ugye fémből, nagy összességgel. Ugye van többféle bogrács.
Létezik műanyag bogrács?
Na, csak hát dísznek esetleg készül, de hogy ételkészítésre nem alkalmas. Tehát ez biztos, hogy fémből készül, még mert többféle fémből készülhet. Ugye van az öntött vas bogrács, ami a legrégebbi bográcsfajta, ugye ezt kultiválják a legtöbben, hiszen elég vastag falú, masszív bogrács, viszont a rozsdásodás az meg megint egy kellemetlen dolog, tehát ugye zsírozni kell, meg jó el kell mosni minden egyes alkalommal. Hát meg törékeny, tehát azt lejti az ember, akkor az eltörik, és ennyi volt a bogrács. A következő változat az a szintén vasbogrács, de ugye zománcozott belső felülettel, és festett külső felülettel. Ugye ez egy másik, még praktikus bogrács, tehát ez is egy masszív bogrács. A következő, ez pedig ugye a saváló acélból készült bogrács, ami önmagában azért lenne jó, mert 100 évig is ugyanaz lesz, mint volt, viszont nagyon vékonyak a fala a legtöbb bográcsnak, legalábbis az ilyen bográcsnak, ezáltal nagyon könnyen bele tud égni az étel, mert nagyon közvetlen a hő, ugye, amit a tűz ad neki. Én amikor vásárolok bográcsot, akkor azért mindig meg szoktam nézni ezt az anyagvastagságot, és hogyha megütögetjük az ujjunk az alját és kong, akkor az nem lesz nekünk nagyon jó. Lehet benne készíteni ételt, de én azt mondom, hogy egy pörkölt elkészítése, ami ugye rövid lében történik, nagy eséllyel fog odaégni az ilyen edénybe, ezért inkább válaszunk vastagabb falú bográcsot ehhez az ételhez.
Én mondjuk poénból tettem fel a kérdést, akkor ezek szerint van ennek is létjogosultság, hogy milyen
igen,
anyagból
abszolút,
van.
Abszolút.
Ezek szerint akkor végig is ilyen fényvödörben is lehetne készíteni kaját, nem? Ha már
lehetne, persze. Tűzön azért nagyon sok edényben lehet, tehát ugye agyagedényben is készítenek ételeket, tehát abszolút lehet.
Jó, mondjuk vödörben még nem láttam, de lehet jobban lehetne csinálni hungarikumot, egy másik, a vödrös gulyás.
Vödrös gulyás, igen, ez nagyon jó hangzik, viszont abból is olyan kell választani, hogy a legtöbb vödör az ugye vagy műanyag, vagy horgany. Most a horgany nem igazán alkalmas az ételek készítésére, mert nagyon sok olyan anyag tud kioldódni, amire nincs szükségünk szerintem. Ezért inkább olyan bevonatokat kell alkalmaznunk, ami nem oldódik, ami bírja a hőt, tehát ez fontos része.
Na, az alapok megvannak, hogy miből is van a bográcsunk. Nos, akkor legyen a tűzről is szó, mert ugye az is szokták mondani, hogy a legjobb, hogyha fával tüzel az ember, vagy ugye a gáz égővel. Egyértelmű, hogy gondolom úgyis azt mondod, hogy a fával érdemes készíteni.
Hát most igazából a tűznek annyi a lényege, hogy a fa az autentikusabb, hiszen azért régen nem volt gázpalack, meg gázégő, amit még szabályozni is lehetett. Én azt mondom inkább, hogy a kezdő bográcsozók nyugodtan használhatnak gázégőt, mert ugye tudják szabályozni a gáztűzhelyhez hasonlóan a tűzerősségét. Míg amit fával készítünk, ugye ez egy nagyon fontos szabály, hogy a tüzet azt nem tudjuk olyan könnyen szabályozni, mint mondjuk ugye egy gáz esetében, ezért olyan tüzet kell készítenünk, ami az ételnek szükséges. Tehát ugye egy jó halászlénél azért fontos az erős tűz, ugye, mert ott ugye lobognia kell nagy erőkkel a halászlének, és ugye a pörkölt meg viszont nem szereti azt, hogyha heves ugye a tűz, hanem inkább a lassú pöszörgő rotyogást szeretjük a pörköltnél, ott meg viszont ugye kisebb parázsra van inkább szükségünk, mint nagy tűzre. Tehát ezért érdemes közepes tüzet rakni mindig, és akkor onnan lehet főfele meg lefele építeni a tüzet.
Meg hát ugye most nem tudom ebben mi az igaz, de ugye szokták mondani, hogyha fával tüzelsz, akkor ami ugye beleszáll úgymond a kajába, nem az, hogy jobb íze lesz, de tehát van valami hangulat.
Ez olyan is szokták mondani, hogy füstösebb lesz az étel, igen, ugye meg minden. Én soha nem tapasztaltam, még szerintem ez csak úgy hisszük. Hiszen ugye, ahogy forr az ételünk, ugye ott a hő, ami keletkezik, az felfele száll ugye a bográsba folyamatosan gőzze együtt, és én szerintem tehát fizikailag nem tud a füst ugye belekerülni ezáltal az ételbe, hiszen ugye kifele áramlás történik a bográsba folyamatosan.
Na jó, akkor majd erről is szól, azt meg, hogy milyen ételeket érdemes, vagy nem érdemes, mindjárt folytatjuk.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatódik Sörönkonyha, a mai magazinunk, bográcsozás a témánk, egy jó kis nyáresti bográcsparti, Kis Tamás még mindig. Szia azoknak, akik esetleg nem voltak itt az előbbi percekben.
Most már azért jó napot kívánok,
jó napot,
idéhez közeledtél.
Jó napot. Nos, hát ugye az alaptémát már megbeszéltük, hogy miből van a bogrács, meg hogy milyen tűzön érdemes. Akkor az ételekről is legyen szó. Néhány gondolatban ugye alapvetően úgy kezdődik ez is, mint általában minden jó magyaros étel leszámít az édességeket, hogy ugye a hagymát pirítunk kapásból. Vagy nem jól tudom?
Nem, tehát ez ételfüggő, hogy mit készítünk. Ez meg a másik, hogy ugye minden háznál más a szokás, valaki pirít hagymát, valaki csak rétegez. Tehát azért mondom, annyi változat van ebbe a dologba. Hogy inkább ott kezdeném, hogy ugye olyan ételeket tudunk készíteni bográcsból, ami igazából egy tál ételnek minősül. Ugye az egyetlen nehézsége az étel elkészítésének, hogyha különböző puhulási idejű alapanyagokat alkalmazunk, ugye, tehát ami összetevőket teszünk a bográcsba, azok ugye különböző idő alatt puhulnak meg, tehát ez a játéka neki, hogy minden összetevő megfelelő puhaságú legyen. Amit elő kell főzni és úgy berakni, az egy csalás, tehát ilyet nem szabad csinálni. Tehát a bográcsba kell elkészülni ennek az ételnek. És egy nagyon fontos tanács, hogyha készítjük a bográcsos ételt, akkor azt érdemes, hogy minden alapanyag előkészítve, összevágva, tálkákba, mint egy főzőműsorban, hogy szoktuk látni, oda legyen készítve, hogy ne akkor kelljen rohangálni, hogy hoppá, még kimaradt a sárgarépa kockázása, de közben a hús már szétfő, tehát hogy amikor mondjuk készítünk egy gulyást. Ugye étel kívánja, hogy pirítunk, nem pirítunk, rétegezünk. Én jobban szeretek pirítani, mert ugye a pirított vörös hagymának van egy jellegzetes íze, ami mondjuk egy pörköltbe vagy gulyásba jó, hogyha ott van. A rétegezéstől inkább édesebb lesz a vörös hagyma.
Ezt akartam kérdezni, hogy akkor mi a különbség, vagy milyen ételeknél szoktak rétegezni? Vannak olyanok, amit kifejezetten úgy, vagy ez tényleg emberfüggő, vagy szakácsfüggő?
Hát a birkapörkölt szokott lenni, én tudomásom szerint, amit a legtöbben rétegezve készítenek, tehát kizsírozott bogrács, ugye, és berétegezve a birka. Én mindent pirítok személy szerint, tehát azért mondom, hogy mindenki máshogy csinálja. Én pirítani szoktam a vörös hagymát, hogyha olyan az étel, mert ugye ez segíti azt, hogy ugye pörköltet készítünk, mint ahogy a neve is elárulja. Ezáltal nem egy főtt ételt készítünk, hanem inkább egy párolt ételt, és ugye a párolásnak az a definíciója, hogy kevés zsíradékon, kevés folyadékon történő puhítás. Tehát, hogyha csak így főrakjuk rétegezbe leön, öntve vízzel, akkor az nem sorolnám be párolás közé, és ezért nem pörkölt. Tehát a pörzs anyagok, amik a visszapirítás, tehát a rövid lében történő főzés, ugye ez egy nagyon fontos része a jó pörköltnek.
De akkor miért van az, hogy a birkapörkölt ez alól kiesik?
Nem, a birkapörköltnek van egy a karcagi alapszabálya, ugye, hogy saját levébe kell, hogy megfőjön. Ez teljesen rendben van. Attól, hogy én most lepirítom a vöröshagymát, utána ugyanúgy rárakom a húst, és amit engedő saját maga levet, abba fogom én is elkészíteni, csak nem rétegezve raktam bele, hanem én nekem kell ez a pirított vöröshagyma a jelleg, tehát én nem tudom elképzelni enélkül ezt a dolgot.
Itt, amikor beszélgetünk róla, hogy miről is lesz szó, vagy hogy fogjuk feszegetni ezt a témát, meg ugye az előbb említetted, hogy szinte bármit el lehet készíteni bográcson, De ez tényleg így van? Tehát alapvetően bármit?
Abszolút. Egy tál ételnek minősülő ételt abszolút lehet készíteni, de levestől kezdve a rizses húson át bármit el
lehet rizses húst az hogy sikerül, vagy hogy lehet, mert ugye az én nem tudom.
Hát mondjuk egy bácskai rizses hús, ugye mondjuk ez a legnépszerűbb. Mondjuk beszéljünk erről, tehát ne az olaszos ízesítésről. Ugye ott is a pörkölt, a jó lecsós pörkölt, tehát ugye azt adott, hogy elkészítjük ugye a bográcsba, és beleöntjük a rizst, és utána annyi vizet adunk hozzá, ami ugye a púláshoz szükséges, ez nagyjából kétszeres mennyiségű víz, és akkor utána szépen rázogatva a bográcsot összeforraljuk a rizses húst. Tehát igazából azért, ahogy mondtam, hogy a főlési idő, ugye a különböző alapanyagok főlési idejét figyelembe kell venni, tehát valószínűleg nem a rizssel kezdjük a rizses hús, mert még ugye a sertés húsnak meg kell puhulnia. Tehát tehát ez ugye egy tál étel, ugyanúgy a tarhonyát is el lehet készíteni, jó sűrű tarhonyát, vagy pásztor tarhonyát, ugye bográsba, sőt még finomabb is. Úgyhogy ott is a pirítással kezdjük, ugye a tarhonya pirításával, mert ugye az egy fontos része ennek az ételnek, és utána a többi összetevőt tesszük bele, felöntjük annyi vízzel, amennyi ugye a púláshoz szükséges, ami szintén megint kétszeres nagyjából, és akkor szépen lassan kis tűzön összeforraljuk. És úgyhogy el lehet készíteni nagyon sok ételt.
Na akkor ebédhez jó étvágyat mindenkinek, majd egy bográcsos rizses hús, mindjárt jön vissza.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Igen. Jó étvágyat mindenkinek itt a Sörönkonyha legfrissebb adásában. Hát annyira nem tipikusan déli, vagy hát ebéd, így hétköznap egy bogrács gulyás, de hát az bármilyen.
Hát aki szabadságon van, annak lehet az. Tehát abszolút, persze. Igen.
Aki szabadságon van, hajtunk kívül. Nos, hát igyekszünk azért majd olyan zenéket berakni, hogy kicsit ilyen metálos hangot legyen, ha már vödör gulyás is lesz egyszer, legalábbis én kipróbálom. Volt szó arról, hogy milyen anyagból legyen a bogrács, alapvetően, vagy milyenből kellene, hogy miket érdemes, hogyan érdemes az anyagokat bele dobálózni, és még néhány praktikát említs meg neki. Hát meg persze lesz recept is.
Persze, hát készültem egy saját recepttel, amit majd, ahogy én készítem ezt a hagyományos ételt, azt el fogom mondani, hogy érdemes mindenkinek kipróbálni. A bográcsoknak viszont van fajtája is, amiről nem esett szó. Hát ugye két nagy fajta van, ugye az egyik a bajai, ugye a halléfőző bogrács típus, a másik pedig ugye hát a jó kis alföldi, amit mi használunk előszeretettel. Ugye ez alapszabály, hogy halászléfőző bográcsba nem főzünk pörköltet, halászlevet meg nem főzünk alföldi bográcsba. Ha nincs kéznél, nem lesz tragédia szerintem, tehát el lehet készíteni.
Hát akkor nem lesz azért halíze a pörköltnek, hogy olyan bográcsba készítem el, mondhatod.
Nem, amúgy nem lesz. Egyáltalán nem.
Jól gondoltam. Jó, azt én bevallom, hogy szintén én nem tudom, hogy a kétféle bogrács létezik, mint hogy ez a főzőműsor, hogy miért hozzám került, vagy hát miért velem kezdtünk erről beszélgetni, vagy kezdtél el, mert én, mint nagy szakács, de nem baj, annál jobb, sokat tanul az ember. És akkor mi a különbség, azon kívül, hogy kinézetben is van különbség, gondolom én.
Hát igen, ugye a halászlé főző bográsnak ugye az alföldivel ellenti, az alföldinek ugye kifele nyílik a, úgymond a szája.
Annak bogrács alakja van.
Igen, de hát annak bogrács alakja van. A bajainak meg ugye szűkül a szája. Ugye ez azért van, hogy kisebb legyen úgymond a párolgása a bográcsnak, ezért jobban tud forni. Tehát, mert ugye ahogy minél jobban párolg, annál jobban hűl is ugye a folyadék, ugye ez ilyen pusztán fizika. És ugye itt ugye le van szűkítve, ezáltal kisebb a párolgás, nagyobb hőt tud fölvenni a folyadék, és ugye itt tud zubogva lobogni ugye a halászléfőző bográcsba jobban.
Nos, akkor a néhány ételről azért alapvetően ugye pörkölt, meg ilyen gulyás-szerű dolgokat szoktak elkészíteni bográcsban. Alapvetően mi az, ami egy gulyásnak az alapját megadja. Most nem azt mondom, hogy a hagyma, persze, oké, de...
Nem, egyáltalán nem a hagyma. Tehát ugye a gulyásnak ugye... De most gondolj bele, hát miből készül a gulyás, nem feltétlenül csak a hagyma a legfontosabb összetevője, hanem ugye... a hús.
A hús?
Tehát a hús.
A húsa.
Tehát nem mindegy ám az, hogy milyen húsból készítjük ezt a gulyásleves, nem mindegy, hogy milyen módon készítjük a gulyáslevest.
Akkor ugye... nem is olyan rossz ez a kérdés. Én azt hittem, hogy na igen, figyelek.
Tehát. Nem, nincs semmi baj ez a kérdése. Tehát ugye a gulyáslevesnek is az a lényege, hogy több módon lehet elkészíteni, ugye. A leginkább bevett dolog az, hogy ugye marhából készítjük, hiszen gulyás. És a lényeg az, hogy egy marhapörkölttel indítunk, ugye? És utána ugyanabban a bográsba felöntve leves állagúra belefőzik ugye a burgonyát. Tehát ugye a gulyás ez egy sarkalatos dolog, ugye az alföldi gulyás és a bogrács gulyás nem ugyanaz. Tehát a bogrács gulyásba csak burgonya kerül és csipetke, meg a hús.
Na ezt akkor, tehát a hús az benne van.
Igen,
van,
tehát persze. Az alap az ugyanaz mind a kettőnél, de viszont itt Kiskunhalason és környékén ugye leginkább az alföldi gulyás az ismert, ott ugye kerül bele levezőtség is, tehát sárgarépa meg fehérrépa a burgonya mellé. Tehát ez az alföldi változata a gulyáslevesnek, ugye az eredeti bogrács gulyásban csak burgonya van és csipetke.
Az eléggé szegényes.
Nem, ez egy kicsit tartalmasabb. Persze, igen. Tehát az inkább húsosabb, ugye arányaiban meg kevesebb húst teszik akkor az ember, hogyha van zöldség is a tányérban. Ez inkább a húsosabb, sűrűbb változat. Az alföldi gulyás az egy kicsit ilyen hígabb, levesebb jelleg. Tehát az a másik változat.
És akkor a húsok közül melyik az, amit érdemes? Jó, tudom ugye, mert a főzési idő is számít a húsoknál, tehát mi az, ami úgymond megvan szabva, hogy azt talán nem igazán lehet belerakni. Vagy abból is, mert erről volt szó, hogy milyen ételeket, de hogy melyik hús az, amit egyáltalán...
Hát vannak ugye értékes húsok, amik ugye sztékekhez, frissen sültekhez van. Én nem igazán örülnék neki, hogyha valaki bélszínbű gulyáslevest főzne, példakép, meg hátszínból se. Vannak olyan részei például a marhának is, meg a sertésnek is, ugye azokat a húsokat kell választani, amik egy kicsit szaftosabb, a kollagénben gazdagabb húsok, ugye nem feltétlenül a lapockára gondolok a sertésnél is, hanem például van neki a dagadó, az oldalas, a tarja, ugye a csülök, ezek a részek, amik zsírral szépen át vannak szőve, ugye kicsit szaftosabb az eredmény, de nyugodtan lehet használni ezeket a húsokat ilyen párolt ételek készítéséhez, és sokkal finomabb lesz, mint például egy lapockából készült, ami ugye önmagában egy nagyon színhús, száraz hús tud lenni.
No, akkor mindjárt folytatjuk ismét, valami jó kis metálról lenne következik, aztán egy kis recepttel térünk vissza.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Utolsó néhány percben vagyunk már itt a mai Sörömkonyha adásban. Szép jó napot mindenkinek, vagy hát kellemes ebédet lassan most már. Kis Tamás, még mindig a vendégem, hello.
Szia.
Hát figyelj, be kell köszönni, meg bemutatni az embereket, hát illedelmesek vagyunk. Nos, hát a bográcsozás volt a mai témánk. Aki lemaradt róla, hát a hangalbumon meghallgathatja pontosabban. Meg hát le is lehet tölteni, de inkább hallgassák meg, aztán a jövő héten majd egy másik jó témával foglalkozunk. Nos, egy receptet hoztál nekünk, egy sajátot, ugye, vagy saját átalakításban. Mi is lesz ez?
Hát igazából nem mondhatom, hogy saját, mert én csak egy nagyon jó paprikás krumplit szeretnék elmondani, ahogy én készítem. Mert lehet, hogy más is készít így, de én így készítem, és ez bográcsban persze, egy nagyon jó baráti összejövetelre, ez bárki elkészítheti, és nagy siker tud vele aratni. Egyszerű, és gyorsan, relatív gyorsan elkészíthető. Bár ugye az lesz a lényeg az én paprikás krumplimnak, hogy ugye nem a kapkodásról szól, tehát nem arról van szó, hogy fődobálunk mindent a bográcsban, megpult a krumpli, az kész van. Ami nagyon fontos, hogy ahogy az elején is mondtam, elő kell készíteni az alapanyagokat. Ugye a vörös hagyma ugye egyértelmű. A finomra vágott vörös hagymát ugye oda készítjük, mellé a finomra vágott tévépaprika, tehát zöld paprika, finomra vágott paradicsom szintén oda van készítve, apró kockára vágott füstött erdélyi szalonna vagy kolozsvári szalonna. Ez nagyon fontos része, hogy nem szabad ezt a pácolt, gyors pácolt sonkát használni, ebben az esetben tényleg a hentesnél vegyük meg a jó erdélyi szalonnát. A következő az pedig szintén a nagyon jó kolbász, tehát ez egy fontos dolog, hogy jó szikkadt, kemény kolbászra van szükségünk, ha csípős, az nem baj, sőt, én szeretem is. Azt pedig szépen karikára összevágjuk. Zsiradékot teszünk a bográsba, jól felhevítjük, tehát füstölésig. Jó. Belerakjuk ugye a kockára vágott kolozsvári szalonnát.
Várjál, hogy nem a hagymával kezdünk?
Nem.
Hát ez az egyik változtatás.
Nem, beletesszük a hagymát, akkor utána már esélyünk sincs kipirítani a szalonnának az értékes ízanyagát, ja, ugye? Tehát itt az a lényeg, hogy utána ez kockára vágott szalonnát jól megpirítjuk, kioldódjon a zsír belőle, kiadja a füsttiszt ugye a zsiradékba, és utána beledobjuk a vörös hagymát, ugye? Azt pirítjuk, utána hozzáadjuk a finomra vágott zöld paprikát, azzal pirítjuk, és ilyenkor jön majd bele a karikára vágott kolbász, fele. Én ilyenkor az egyik felét bele szoktam rakni, hogy ez majd így szét fog esni benne, meg morzsolódni, de legalább bele fogja adni az ízét, ugye
igen.
Paprikás krumpliban, meg egy kicsit jó, megpirítjuk, van az tök jó extra ízt ad, és utána hozzáadjuk a paradicsomot, azzal is pirítjuk, és amikor már elveszítette a szaftját ugye az alapunk, akkor félrehúzzuk, hozzáadjuk a fűszer paprikát, ugye fontos, hogy félrehúzzuk, hiszen megéghet a paprikánk, és megkeseredhet az étel, és oda készítünk magunknak egy kis vizet, és azzal fokozatosan felöntögetjük mindig. Tehát egy kevés víz, elkeverjük, és jó sűrű maradjon végig, és kis lángon, tehát nem kell nagy tűzön, mindig visszapirítjuk a szaftot, úgymond addig, amíg már kezd sercegni, és felöntjük, és akkor ezt addig játsszuk, míg össze nem áll a szaftunk, úgymond elkezdenek az összetevők szétesni. És amikor ez megtörtént, akkor beledobjuk a burgonyát, amit ugye ki hogy szereti, lehet vágni ugye cikkekre, kockára.
Egészbe.
Mondjuk az már, az ízek már nem fogják annyira átjárni a krumplit, de lehet így is, igen.
Hát ez a gergős féle.
Lehet mogyoró burgonyát beledobálni héjastól, tehát nagyon sok dolog van, ami lehet változtatni rajta, de az én esetemben ugye itt rátaktuk a krumplit, és ezzel együtt így rövid lébe forgatjuk, keverjük, hogy jó átjárja ugye a krumplit, ez a szaftunk, amit csináltunk, és akkor most jön a fűszerezése, ugye sóval, ugye óvatosan, mert szalonna is van benne, tehát meg a kolbász is, tehát vigyázzunk azért, de a krumpli azért szereti a sót, fekete borsa, őrölt köménymaggal, babérlevéllel, és én reszelni szoktam a fokhagymát, tehát jó sok reszelt fokhagymával elkeverjük, és utána annyi vizet öntünk hozzá, amennyi háromnegyedik van a bogrács. Tehát, hogy ne úszon a krumpli, ne lepje el a folyadék, hanem olyan háromnegyedik legyen, és inkább mindig adjunk hozzá, miközben fő a krumpli, hogy jó sűrű, homogén paprikás krumplit kapjunk, hiszen ez a lényege. A következő fázisban, amikor már majdnem kész a krumpli, akkor pedig bele szoktam tenni a maradék karika kolbászt, és mivel alföldi gyerek vagyok, meg szerintem mindannyian közülünk, én az alföldi változatot szoktam kultiválni, ez a szaggatott galuskával van még dúsítva, ez a jó kis paprikás krumpli. Azt ugye külön ugye elkészítettem bent a lakásba, vagy tehát otthon, és ezt utána a legvégén hozzáadjuk, együtt rottyantunk rajta egyet, és egy jó jégbe hűtött kovászos uborkával kenyére belapátoljuk ezt a jó kis paprikás krumplit.
Köszönjük szépen, megint épp egyet csináltál, hála Istennek. Nos, hát akkor ez is egy olyan, amit érdemes kipróbálni, meg hát várjuk a fotókat tényleg erről is, hogy rottyan itt a paprikás krumpli.
Hát ugye azért, tehát fontos, azért próbáltam ugye mondani, hogy ne kapkodjunk, ne gyorsan készítsük. Ha már bográcsra szánjuk az időnket, akkor adjuk meg. Tehát ez, nálam ez a paprikás krumpli, ez 2-2,5 alatt készül el.
Az igen, hát akkor tényleg ne kapkodsz.
Tehát jó sűrű legyen, tehát homogén legyen a szaftja, ne úszkáljanak benne a hagymadarabok, ne legyen vizes, tehát hogy legyen egy pörkölt gyerek, ez inkább egy krumpli pörköltet főzünk.
No, hát akkor megvan az ötlet, hogyha valaki nem jegyezte most meg be a hangalbumban, fönn lesz ez az adás is, és akkor ott szépen ki lehet jegyzetelni, hogy mi kell hozzá. Köszönöm szépen, Tamás, hogy itt voltál ismét.
Köszönöm, hogy én is itt lettem.
Jövő héten folytatjuk egy újabb témával.